Hosszabb ideje szigorúbb monetáris kondíciókra van szükség, mondta a keddi kamat döntőülés után a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki azt is közölte, hogy az inflációs várakozásokat megemelte, a növekedési prognózist pedig lerontotta a Magyar Nemzeti Bank 2022-re. Mint mindenhol a világon, így Magyarországon is az orosz-ukrán háború és a szankciós politikák határozzák meg a makrogazdasági környezet alakulását, értékelt a monetáris tanácsülése után a jegybank alelnöke. A testület a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal 4,4%-ra emelte az alapkamatot, ezzel párhuzamosan 7,4%-ra nő a kamat folyosó felső széle.
A következő negyed években erőteljes negatív kínálati sokkok határozzák meg mind az inflációt, mind a GDP-t.
Virág Barnabás azt is elmondta, hogy ezek a hatások miként mutatkozhatnak meg itthon az infláció és a növekedés alakulásában.
A nyersanyagköltségek jelentős emelkedése, a külső piacok lassabb bővülése, illetve a bizonytalanság általánosan magasabb szintje várhatóan visszafogja az idei GDP növekedést. A aktuális prognózisunk szerint a GDP bővülése az idei évben 2,5-4,5%-os tartományban alakulhat. Az inflációs ráta csökkenésének megindulása tovább tolódik, tehát azt látjuk, hogy ezek a negatív kínálati sokkok, a globális nyersanyagáraknak a nagyon gyors emelkedése a következő hónapokban még emeli az inflációt, és éves átlagban az idei évben 7,5-9,8%-os tartományban alakul az infláció. Szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy a tartományunk szélesebb a korábbi időszaknál, önmagában is jelzi, hogy a kockázatok is nagyobbak.
A várakozások szerint az infláció 2023 második felében térhet vissza a tolerancia sávba, és majd csak 2024 első felében érheti el a 3%-os jegybanki célt, fejtette ki az MNB alelnöke, aki azt is kiemelte, hogy rövid távon a háború, középtávon pedig az infláció jelenti a nagyobb kockázatot. Az árstabilitást kell a fókuszba helyezni, ezért következetes, szigorító antiinflációs politikára van szükség.
Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a monetáris kondíciók folytatódó szigorítása és a kamatemelési ciklus a korábbinál nagyobb lépéssel történő folytatása szükséges. Az alapkamatunk továbbra is fokozatosan felzárkózik az egyhetes betéti kamat következő hónapokban kialakuló szintjéhez.
Azt, hogy ez mikor és milyen kondíciók mellett történhet meg, most csak nagy kockázattal lehetne megmondani, mondta elemzői kérdésre válaszolva az online sajtótájékoztatón Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. A jegybank ugyanakkor a növekedésre vonatkozó kilátásokat is módosította, és az idei évre 2,5-4,5% közé várja a GDP bővülését. A múlt hetinél 30 bázisponttal magasabban 6,15%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét március 24-én csütörtökön, két nappal a 100 bázispontos alapkamat emelés után a Magyar Nemzeti Bank. Az egyhetes betéti kamat az egyik oldalról az árfolyamot támasztja meg, a másik oldalról pedig a spekulációs költségeket drágítja, mondta a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója. Kuti Zsoltot kérdeztem.
30 bázisponttal emeltük meg az egyhetes betéti kamatot, és ezzel 6,15%-os szintre emelkedett a ráta. November óta egy olyan stratégiát folytatunk, ahol az inflációs alapfolyamatokra, tehát a reálgazdasági alapfolyamatokból fakadó inflációs nyomásra az alapkamattal reagálunk. Ugyanakkor látjuk, hogy novemberben, decemberben az akkori nagyon hirtelen történő kockázati prémium sokkok, gázáremelkedés, olajáremelkedésre reflektáltunk, most pedig a háború okozta kérdésekre, ezekre az egyhetes betéti kamattal tudunk rugalmasan hétről hétre reflektálni. És a stratégia az ugyanaz maradt, amit november óta folytatunk. A mostani keddi döntést kiegészítettük, tehát ezzel az egyhetes betéti szigorítással, ezen az eszközön is szigorítottunk, ugyanúgy azokra a piaci folyamatokra reflektálunk ezzel, ami az elmúlt időszakban láthatóan azért nagyon ingatagok vagy volatilisek. Úgy látjuk most, hogy ez a 30 bázispont ez jól beleillik abba a stratégiába, amit szeretnénk fölzárkóztatni az alapkamatot az egyhetes betéti szintjére. Ugye ez emiatt nem is nőtt annyival, hanem érdemben 70 bázisponttal kevesebben emeltünk itt a rátán. Ez magyarázza lényegében a döntésünket.
Milyen célt szolgálhat az, hogy az egyhetes betéti kamat emelkedik, ugye említette, hogy az infláció kezelésében lehet ennek hatása, miként?
Alapvetően az egyhetes betéti kamat a pénzpiaci és árupiaci folyamatokra reflektál. Ahogy nő az egyhetes betéti kamat, ez egyik oldalról az árfolyamot támasztja meg, a spekuláció költségét drágítja, és alapvetően azzal, hogy egy erősebb pályán mozog a forint árfolyama, ez visszahat az inflációra is, és ezen keresztül befolyásoljuk a inflációs pályát. De azért fontos azt látni, hogy nem csak az árfolyam csatornán hatunk tehát kamatcsatornán, de amellett a várakozásokat is befolyásoljuk ez ilyen típusú döntésekkel. A pénzpiaci szereplők folyamatosan nézik, hogy hogyan reflektál a jegybank erre a kihívásra, ahogy alapvetően minden jegybank szembesül azzal a dilemmával, hogy egy érdemben gyorsuló inflációval és egy érdemben lassuló növekedési pályával kell, hogy szembenézzen. Ezek közül nézik árkus szemekkel a befektetők, hogy melyik irányba fogunk elvinni. Mi egyértelműen letettük a voksot, hogy középtávon a infláció jelent nagyobb kockázatot, és ezért a várakozásokkal próbáljuk ezen keresztül is befolyásolni, abban azért nem tudni, hogy fellépünk ezen az infláció ellen, addig megyünk a kamatainkkal, ameddig szükséges, hogy amíg biztosan látjuk azt, hogy az infláció monetáris politikai horizonton újra a cél a konzisztens szinten lesz.
Kuti Zsoltot, a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatóját hallották. Az MKB csoport csaknem 78 milliárd forint egyszeri tételektől megtisztított, korrigált, adózott eredménnyel zárta a 2021-es pénzügyi évet. Ezzel a Magyar Bankholding tagbankja történetének egyik legkiemelkedőbb eredményét érte el, mondta az Inforádiónak a Magyar Bankholding pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Marci Antalt kérdeztem.
Az MKB csoportnak a egyszeri tételektől megtisztított, korrigált, adózott eredménye az 77,7 milliárd volt, ami kiemelkedő érték, mindenképpen figyelembe véve azt a környezeti változást, amiben gyakorlatilag az MKB és olyannyi versenytársa részesült a magyar bankpiacon 2021 év során. Hogyha megnézzük ennek a rekorderedménynek a főbb összetevőit, akkor én három olyan pontot tudok megemlíteni, amit mindenképpen érdemes megnézni. Ugye természetesen az első az üzleti növekedés, hogy képes volt a bank ebben az évben az üzleti portfólióját megnövelni. Ez azért nagy siker, mert azok után, a periódus után, amikor a banknak nem lehetett az üzleti állományát építeni, ez volt az első év, amikor meg tudta valósítani azt a tudatosan elvégzett munkát, amire lehetett építeni a jövő üzleti növekedését, és 21-es sikerrel zárt. Másik ilyen a szigorú költséggazdálkodás, ez a három banknak az egyesülése, a BB és a Takarékbank csoport egyesülése. Harmadik pedig az a likviditási többlet, amit sikerült az MKB-nak gyakorlatilag magához vonzani, ami mindenképpen arra utal, hogy megnyerte az ügyfelek bizalmát.
A küszöbön álló bankfúzió miatt milyen lépéseket kellett megtenniük?
Hogyha megnézzük, akkor talán Közép-Európa legnagyobb projektjére vállalkozott ez a három bank, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagy projektnek az elkezdését egy nagyon tudatos tervezés és egy nagyon erős stratégia irányvonal megalapozása kell, hogy kezdje. Ugye ezt megtette a bankcsoport, ugye a MKB bankcsoport vezetésével, és lerakta azt a 5 éves stratégiáját, ami mentén lehet gyakorlatilag érezni és behozni azokat a plusz szinergiákat, amik az átalakítás során keletkeznek. Felül kellett vizsgálni minden tagmagnak, így az MKB banknak is, az egész költségvetését abból a szempontból, hogy mik azok az elemek, mind az üzleti, a folyó üzleti költségvetésében, mind pedig a jövő építésében, itt gondolok elsősorban a beruházásokra, amik támogatják annak a stratégiának, annak az 5 éves stratégiának a megvalósulását, amit gyakorlatilag elhatározott a három bank. Ennek megfelelően minden olyan jellegű fölösleges beruházásokat, vagy olyan költéseket, amelyek nem ebbe az irányba mennek, és nem abba az irányba, hogy az ügyfeleinknek magasabb színvonalú értékajánlatot tegyünk így közösen, ezeket gyakorlatilag levágtuk.
2022-re milyen várakozásaik vannak?
A 2022-es évben eléggé sommás a jövőkép, ugye ez folyamatosan változik. Én azt emelném ki elsősorban, hogy milyen adottságokkal vágunk bele a 22-es évbe. Az MKB-nak jelentős tőkepufferre rendelkezik a 21-es év után, ami lehetőséget teremt a növekedésre. Egy jó likviditási állapotban van, hiszen megőriztük az ügyfeleink bizalmát, és nagyon jelentős likviditási többletet vonzottunk be. Egy emelkedő hozamkörnyezetben gyakorlatilag mi úgy látjuk, hogy a profitabilitás szempontjából a nettó marzs emelkedése, pontosan azért, mert likviditási bőség van a piacon, ez meg fog valósulni, ami megint csak javítja a banknak a jövedelmezőségét. És a tudatos költséggazdálkodást azt segíteni fogja a projektben az a munka, ebben a fúziós projektben, amit az MKB mint csoportvezető visz, ami már a szinergiák útján gyakorlatilag szinergiai realizálások tekintetében csökkenteni fogja a költségek növekedését. Mit fog ez jelenteni? A költségek növekedése, annak ellenére, hogy extrém magas inflációt jelzett előre az MNB, annak ellenére kevesebben fog nőni, lényegesen kevesebben fog nőni, pontosan a szinergiák miatt, mint a tervezett infláció.
Marci Antalt, a Magyar Bank Holding pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. A Magyar Bank Holding tervei szerint 2022. március 31-én egyesül a Budapest Bank és az MKB Bank. A takarékcsoport 2023. második negyedévében csatlakozik az Egyesült Bankhoz. A fúzió első lépése több mint 1.300.000 banki ügyfelet érint, mondta a Magyar Bank Holding vezérigazgató helyettese. Ginzer Ildikóval beszélgett.
Március 31-ével történik meg a Budapest Bank beolvadása az MKB Bankba. Fontos, hogy úgy próbáltuk az átállási forgatókönyv különböző lépéseit összeállítani, hogy ez az ügyfelek számára semmilyen teendővel ne járjon. Tehát az egyesülést követően mind a Budapest Bank, mind az MKB Bank ügyfeleinek a bankszámlaszámai változatlanul megmaradnak. Ugyanazokat a jelenleg használatban lévő bankkártyákat használhatják a továbbiakban is, új bankkártyákat akkor kapnak az ügyfelek, ha azok lejárnak, vagy valamilyen oknál fogva cserére vagy pótlásra szorulnak. Ami mindenféleképpen újdonság lesz, hogy az egyesülést követően április 5-én már ugye a kibővült, egységesített fiókhálózattal várjuk az ügyfeleket, összesen 143 bankfiókkal 66 városban, és ezt követően ugye az ATM hálózat valamennyi eleme, mind a Budapest Bank, mind az MKB Bank hálózatában honos ATM-eknek megfelelő kondíciókkal használható, sőt ehhez csatlakozik a Takarékbank ATM hálózata is, tehát ezeket az automatákat is saját ATM-nek megfelelő kondíciókkal tudják az ügyfelek igénybe venni, ez több mint 1000 ATM-et jelent országosan.
Az átállás miatt lesz-e olyan időszak, amikor az ügyfelek a banki tennivalóiknak nem mindegyikét fogják tudni elintézni?
Igen, az átállási hétvég az április 2-a és 4-e közötti időszakra esik. Április 1-én pénteken az MKB Bank és a Budapest Bank bankfiókjai normál menetrend szerint kinyitnak, de egy rövidítettebb nyitvatartásra várják az ügyfeleket, 12 óra lesz az egységes zárásnak az ideje a pénteki napon. Április 2-án szombaton és 3-án vasárnap bankszünnapot tart az MKB és a Budapest Bank, ugye az azonnali fizetési rendszerre vonatkozóan, ugye szombati nap, illetve vasárnap várhatóan délutánig az esti órákig az azonnali fizetési rendszer szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek, és ebben az időszakban az elektronikus csatornákat sem tudják az ügyfelek igénybe venni. Április 4-én hétfőn a fiókok zárva tartanak, eddigre azonban a fizetésforgalmi szolgáltatások és az elektronikus csatornák már ismételten elérhetőek lesznek, tehát itt a fizikai fiókokban történő ügyfélkiszolgálás nem érhető majd el, de fontos, hogy az átállási hétvége alatt is folyamatosan használhatóak a bankkártyák vásárlásra, illetve készpénzfelvételre, viszont itt javasoljuk, hogy az ügyfelek a fizikai bankkártyát tartsák maguknál így a hétvége folyamán, tekintve, hogy a digitális bankkártyákkal való fizetésben az elektronikus csatornák átállítása miatt lehetnek kiesések.
Arculatváltás fog-e történni majd a Budapest Banknál április 5-ét követően?
Így van, tehát ezen az átállási hétvégén a Budapest Bank bankfiókjai megkapják az MKB márka nevének különböző arculati elemeit. Lesznek olyan fiókik is, amelyek teljes arculatváltáson mennek át, és lesznek olyanok, amik ezeket az elemeket megkapják, de megmaradnak rajtuk a könnyebb tájékozódás érdekében a korábbi Budapest Bankos márka elemek is, és ez nem csak a fiókhálózatra igaz, hanem az elektronikus csatornák, amelyeket korábban a Budapest Bank ügyfelei használhattak, ezek funkciójukban nem változnak, de ugyanúgy megkapják az MKB-nak a különböző márka elemeit, és az MKB adatai információi lesznek elérhetőek ezeken a csatornákon.
Az MKB bank arculati elemei is megváltoznak?
Az MKB bank arculati elemei azok nem változnak, az MKB bank márka nevét és arculatát viszi tovább egyelőre a fúzionált bank.
Körülbelül hány ügyfél lesz érdekelt ebben az átállásban, tehát mekkora az az ügyfélkör, banki ügyfélkör, akiknek erre különösképpen oda kell majd figyelniük?
A két bank teljes ügyfélköre valamennyi szegmény számítva nagyságrendileg 1,3 millió.
Ginzer Ildikót, a Magyar Bank Holding vezérigazgató helyettesét hallották. 14 északi-tengeri olajfúró tornyot adott el a MOL. Az olajtársaság ezeket az eszközöket még 2014-ben vette. Értékesítésük pedig azért lehet logikus lépés, mert a MOL soha nem dolgozta fel az itt kitermelt kőolajat, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Nagy Viktort kérdeztem.
első ránézésre nem tűnik logikusnak a MOL elvárása. Azt látjuk, hogy a kőolaj világpiacjára folyamatosan emelkedik, jelenleg 120 dollár környékén áll, jóval magasabban, mint tavaly évvégén, vagy akár egy évvel ezelőtt. És hát ilyen környezetben nem csak az olajár emelkedik, hanem az olajipari eszközöknek az árfolyama is emelkedik, tehát egyre többet érnek ezek az eszközök. Ezért is furcsa, hogy a MOL éppen most ad el, a másik pedig az, hogy ezeken a mezőkön jelentős mennyiségű kőolaj van, bizonyított készlet van. Összesen közel 15 millió hordó egyenérték tavalyi végi állapot alapján. Hogyha ezt beszorozzuk a jelenlegi olajáról, a 120 dollár körüli olajáról, akkor 1,8 milliárd dollár kapunk, és lényegesen magasabb összeget, mint amennyiért a MOL eladta ezeket a mezőket. Ráadásul azt is hozzátehetjük ez a történethez, hogy itt most az upstream, vagyis a kitermelés üzletágról van szó, ami egyfajta hedge-ként is működik a MOL-nál, tehát ez azt jelenti, hogy amikor magas az olajár, és hát ugye közben még azt látjuk, hogy több országban üzemanyagár plafont is bevezettek, ilyen környezetben a MOL ezen az üzletágon, vagyis az ilyen eszközökön keres nagyon sok pénzt, miközben más üzletágoknál mondjuk veszteségeket szenvedhet-e. Tehát ebből a szempontból is furcsa az, hogy a MOL megválik ezektől az eszközöktől. De a másik oldalon azért hozzá tudunk tenni több érvet is, hogy miért pont most is, miért adta el a MOL ezeket az eszközöket. Egyrészt azért, mert pont a magas olajár miatt ezeknek az olajipari eszközöknek az értéke most magasabb van, tehát most jó áron tudott kiszállni a MOL. Ráadásul az is igaz, hogy ezek a kutak, amiket a MOL most éppen elad, ezeknek a hátralévő élettartama az nagyjából 3 év körül van, tehát a következő években fokozatosan csökkent volna a kitermelés ezeken a kutakon. Ráadásul akkor, amikor ezek a kutak már nem termelnek olajat, akkor különböző költségekkel számolnak a cégek. Ezek például a kutaknak a leállításával kapcsolatos költségek, a berendezések eltávolításáról van szó, a kutak lezárásáról, a környezetnek a megtisztításáról, tehát jelentős, akár több száz millió dollárnyi költsége is felmerülhetett volna a MOL-nak, ezért logikus lépésnek tűnik, hogy még akkor, amikor jó árat lehet kapni ezeket az eszközökért, kiszáll ezekből.
Nem fog hiányozni a MOL-nak, hogy ez az olajkészlet nem áll majd a rendelkezésére?
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy a MOL milyen forrásból szerzi be az olajat. A finomítókban felhasznált olajnak a nagy része az a barátságkő olajvezetéken keresztül érkezik. Ezeken az északi-tengeri mezőkön kitermelt olajnak a jelentősége abban volt, hogy ezt értékesíteni tudta.
Akkor sem fog hiányozni ez a kőolaj, tehát az északi-tengeren kitermelt kőolaj a MOL-nak, hogyha mondjuk Oroszországból nem kapja meg a szükséges kőolajat?
Erről azt érdemes tudni, hogy az északi-tengeren kitermelt olajat a MOL nem dolgozza fel a saját finomítóiban. A MOL jellemzően az Oroszországból a barátságkőolajvezetéken keresztül érkező Ural-típusú kőolajat dolgozza föl, a finomítói ennek az olajtípusnak a feldolgozására vannak beállítva, tehát összességében ilyen szempontból, a technikai szempontból és a feldolgozás szempontjából nem jelent kiesés azt, hogy az északi-tengeri eszközöket eladja, és ahhoz az olajhoz a MOL már nem tud hozzájutni.
De mondjuk, hogyha nem jut Oroszországból hozzá kőolajhoz, akkor nem lenne logikus, hogy mondjuk a finomítóit átállítsa?
A MOL finomítói alapvetően úgy vannak kitalálva, úgy vannak megkonstruálva, hogy ahhoz, hogy sok kőolajat dolgoznak föl, vagy a mostaninál nagyobb arányban lehessen hozzájuk keverni más típusú kőolajat, ahhoz viszont hosszú hónapok, akár évek beruházásaira lenne szükség, tehát nem megy egyik pillanatra a másikra az, hogy a MOL átálljon más típusú kőolaj feldolgozására.
Nagy Viktort, a portfólió elemzőjét hallották. A csaknem 130 milliárdos kifizetésből eddig 35 milliárd forintot nem vettek át a Sberbank volt ügyfelei, összesen 7000 ügyfél érintett, mondta az Inforádiónak az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója. Komár Andrást kérdeztem.
Az Országos Betétbiztosítási Alapnak 2022. március 18-áig 10 munkanap állt rendelkezésére, hogy a betétesek részére rendelkezésre bocsássa a nekik járó kártalanítási összeget. Ez ugye azokra vonatkozik, akiknek a biztosítottsága egyértelmű megállapítható, hogy nekik milyen összeg jár az Országos Betétbiztosítási Alaptól. Ezen 10 munkanap lejártával elkezdődik az utógondozási szakasz, amelynek keretében 5 éve van az ügyfeleknek arra, hogy a rendelkezésre bocsájtott összegért jelentkezzenek, azt fölvegyék a takarékbanknál vagy a postánál.
Mennyi pénzt fizettek ki március 18-áig?
Mi a március 18-áig terjedő időszakban rendelkezésre bocsájtottunk több mint 135 milliárd forintot a kifizetési csatornákon. A fennmaradó összegeknél az utógondozási szakaszba utalja a jogszabály a vitatott és nem tisztázott kérdéseknek a rendezését és a kártalanításnak a rendelkezésre bocsájtását.
Mekkora az az összeg, amiért még az utógondozási időszakban jelentkezhetnek az ügyfelek.
Példaként tudom említeni a Takarékbank kifizetési csatornát, ahol 113,5 milliárd forintot biztosítottunk eddig az ügyfelek rendelkezésére, és ennek a 30%-áért még nem jelentkeztek az ügyfelek, tehát több mint 35 milliárd forintért, több mint 7000 ügyfél még nem jelentkezett a Takarékbanknál, ezért mindenkit arra bátorítunk, hogy mielőbb tegye ezt meg, és vegye föl a nekijáró összeget.
Van arra vonatkozóan adatuk, hogy a másik folyósítónál, tehát ugye az egyik a Takarékbank volt, a másik pedig a Magyar Posta, mekkora az az összeg, amit még nem tudtak eljuttatni a volt Sberbanki ügyfeleknek?
A postai kifizetési csatornán keresztül az OBA a szükséges összeget a posta rendelkezésére bocsájtotta, és majd 10 munkanap elteltével kapunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy ezekért az összegekért hányan jelentkeztek, és a fennmaradó összeget a posta visszautalja az OBA részére, és az OBA egyéb csatornákon próbálja majd eljutatni azon ügyfelek részére ezt a pénzt, akik ugye a posta értesítő alapján nem vették át a nekik járó összeget. A postának postai kifizetésre több mint 11 milliárd forint került átadásra.
Meddig juthatnak hozzá az ügyfelek a pénzükhöz, tehát akik még nem vették át?
A Sberbank egykori betétesei a nekik járó pénzhez, a kártalanítási összeghez 5 éven keresztül juthatnak hozzá, 5 év áll rendelkezésükre, hogy ehhez a pénzhez hozzáférjenek. A postai kifizetési csatornán egy évük van az ügyfeleknek, tehát 2023. március végéig. Az itt föl nem vett összegek visszakerülnek az OBA-hoz, és az 5. év végéig az OBA-tól lehet majd hozzájutni ezekhez az összegekhez.
Komár Andrást, az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatóját hallották.